Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon az a Kérdezd a Rabbit lesz. Lehet kérdéseket feltenni a kommentekben, és majd próbálunk róla beszélni. Igazság az, hogy mai napon volt egy hosszú órám a Zsidótudományok Szabad Egyetemen, a JTS-en délután, és ott mindenféle orvosi, etikai kérdésekről beszéltünk. Nagyon, nagyon érdekes volt, tényleg sok szempontból beszéltünk. Az egyik kérdés, ami felmerült, az az alternatív gyógyászat, és egy kis fenntartással beszéltem ezzel, mert állása szerint csak az, akinek van hivatalos orvosi képzés és engedélye, szabad neki gyógyítani. Úgy, hogy valaki önkéntesen kezd gyógyítani, önkéntesen kezd készíteni mindenféle gyógyszereket, ez nem igazán meg van engedve. Természetesen azt nagyon jól tudom, hogy az alternatív gyógyászatban is van mindenféle, van az úgynevezett hivatalos alternatív és nem hivatalos alternatív. Mindenképpen ez nem egy olyan, nem magától értető, hogy szabad ezeket használni. Természetesen attól, hogy nincs szó gyógyászatról, hanem vitamin vagy ilyesmi, ott valószínűleg nincsen nagy jelentősége annak, hogy milyen vitaminokat szedi az ember, mert ez nem számít gyógyszernek. De attól, ahol gyógyászatról van szó, akkor nagyon óvatos kell lenni, mert az alternatív nagyon sokszor azt jelenti, hogy nem hivatalos, nincs bebizonyítva, nincsenek orvosi kutatása körülete, és akkor óvatos kell lenni ezekkel a dolgokkal. Chaim barátunk, üdvözlöm, örülök, hogy itt vagy. Hogy van Judy Dux Rabbi, már hazatérhetett családjához? Sajnos még nem térhetett haza a családjához, de hál' Istennek javulgat. Igaz, hogy a héten még nem olvastam valami igazi részletes beszámolót, általában a feleségem majdnem minden nap szokott írni ilyen posztokat. A héten még nem igazán láttam. Úgy láttam, hogy jó irányba megy, de nem gyors a dolog. Közben sajnos az izraeli unokatestvéreimnek további tragédia történt, hogy lényegében egy hónap alatt két első unokatestvére meghalt, egyik 60 éves volt, a másik 58 éves, és még ebben a hónapban meghalt a 60 éves unokatestvéremnek a fia, aki összesen 38 éves, mindhárman sajnos koronában haltak meg, ami nagyon szomorú. Milyen gyümölcsére lehet kiddust mondani, vagy havdala áldást mondani? Milyen gyümölcsére lehet kiddust mondani? Erre az a válasz a szőlőlére. Mert lényegében borra kell mondani a kiddust, köszönteni kell a szombatot, és búcsúzni kell a szombatot, nem csak szövegben, nem csak szavakkal, hanem egy pohár borra kell mondani egy köszöntés, és mind a kettő kell, hogy legyen bor. A halacha elfogadja, hogy a szőlőlej is bornak számít. Természetesen kóser szőlőlej. További kérdést a Chaimnak. Honnan lehet tudni, hogy egy kóser pecsét egy ételen mennyire komoly? Hogyan lehet tudni, hogy mennyire komoly? Hát ezt nem lehet tudni, ismerni kell, és érdeklődni kell, ha az ember személyesen ismer. Az egy dolog, ha nem, akkor érdeklődni kell, mert a színvonala az más-más, ugyanúgy, mint mondjuk nevezünk valami játékosban. A játékosoknak is a színvonala más-más, és mindenben vannak szintek, és ezért kell óvatos lenni, mert van, ami komolyabb, van, ami kevésbé komoly. Ki hogy van az emichben? Megint Káimnak a kérdése. Ha az emichnak ben azt jelenti, hogy most egészségileg, azt hiszem, hogy hál' Istennek mindenki jól van. A Glitzstein rabbi is írt nekem pár napja, hogy jól van. A köhögés és majdnem elmúlt, hál' Istennek. Ez nem jelenti az, hogy nem kell vigyázni, továbbra is kell vigyázni kell, de hál' Istennek az a fertőzésnek a kitörése, ami volt, annak úgy tűnik, hogy nem úgy tűnik, az annak vége van. Tamás, azt hallottam, hogy a cserpes léttermékei kóserek noha nincs hechser rajtuk. Ez így van? És egyáltalán melyek azok gyakran fogyasztott az élelmiszerek, amelyik hechser nélkül is kóserek, például Szardínia, stb. Nem tudom, melyik az a cserpes tejtermékek. Én biztos, hogy nem ellenőriztem, és nem vagyok biztos, hogy ez így van. Annál is inkább, mert az utóbbi időben, nem tudom, hogy mennyit jelent az utóbbi időben, de az utóbbi években, van egy olyan probléma az állatoknál, hogy szülés után, stb. Szóval szerintem van egy olyan komplikáció, ami a gyomor megfordul, és sokszor az a megoldás egy kis műtét, amiben átszúrják a gyomra. Ha átszúrják a gyomra, akkor az állat már nem számít kósernak, és minden tejet, amit ad, az szinte nem kósernak számít. Ami azt jelenti, hogy tejtermeknél is óvatos kell lenni, és mindenképpen azt, amit lehet kapni kóserban, akkor az ember mindenképpen használja ezt kóserrel. Készítenek-e Magyarországon kóser bort? Az évek során készült kóser bor, most pillanatilag ebben az évben azt hiszem nem készítünk kóser bort. Mi az oka, ez Lajosnak a kérdése, mi az oka, hogy a jiddis nyelv így elterjedt, mikor ott volt a helyben? Ó, ez egy nagyon jó kérdés, csak vissza kell menni a történelemben, hogy a második szentély idejében, azt jelenti, polgári időszámítás előtt körülbelül 500-ban, vagy 400-tól kezdve már mindenképpen beszéltek már az arámi nyelvet is, és nem beszéltek héberül, hanem teljesen arámi, félig arámit, mindenképpen beszéltek az arámit, és a Talmud tele van arámi szavakkal, stb. Egyesek szerint, az Alter Rebbe is Talmudnak a véleménye szerint, mert az első szentély idejében, polgári időszámítás előtt, 500 előtt már nem beszéltek héberül, és a válasz erre nagyon egyszerű. Eredetileg a Hébernak a neve Héberül, a rabinus irodalom az Lashon HaKodesh, a szent nyelv. És a bölcsek direkt kezdtek használni egy másik nyelvet, mert nem akartak beszélni egyszerű, mindennapi, vagy ennél rosszabb dolgokat nem akartak beszélni a szent nyelven. Ez valószínűleg az oka annak is, hogy ha nem az arámi, akkor később lépett a helyében különböző más nyelvek, ladinótól kezdve, judeo-arab, illetve a jidis. Az mind azért abból a célból, hogy ne használjunk a hébert, a mindennapi dolgok, az egyszerű, és még lejjebb dolgok. Amikor újra kezdtek, szóval a cionista mozgalom kezdett a héber mellett foglalt állás, voltak a rabbik, akik azt mondtak, nem, ne beszéljünk héberül. A tanulás legyen héber, a szent könyvek legyenek héberül, de a mindennapi nyelv nem muszáj legyen héber. Ez az oka, ami miatt a Héber az mindig, a vallásos zsidó közösség mindig tudott Héberről, imádkoztak Héberről, tanultak Héberben Hümest, szintén a Tórát, az imakönyvet, Talmudot, mint tudtak Héberről, de beszéltek inkább más nyelvet. Chaimnak van további kérdése, hogy mit jelent igazából az, hogy minden Istentől van kivéve az Istenfélelem. Nagyon egyszerű. Az Istennek egy nagyon komoly alapelve van az, hogy megadta az embernek a szabad akaratot. Ha megvan az embernek a szabad akarat, azt jelenti, az Isten nem írja elő neki, hogy vétkezzen, vagy nem. Azt Isten nem akarja előírni, azt akar az ember a saját meggyőződésből álljon a jó oldalra, és tegyen a micvákat, és ezért minden az Isten előír az ember, egészséges legyen, gazdag, szegény, magas, alacsony, minden más az Isten előírja, az Isten félelem azt mondja, az Isten tessék, itt van neked a szabad akaratod, én javasolom neked, mit kell tenni, leírom neked, mit kell tenni, de nem fogok én vezetni téged ide vagy oda. Ugyanakkor, ha az ember igyekszik, az ember már eldöntött a dolog mögött, akkor az Isten már segít neki, hogy tudjon tényleg teljesíteni azt, amit akart. Ján azt írja, a tudomásom szerint a jiddis 80 nyelv német, 80% német, 20% héber és más jövőben szó. Lehet, nincs kizárva, nem tudom, 80% vagy kevésebb, de biztos, hogy a többség, biztos, hogy 60-70% az biztos, mert tényleg 80% lehet, nem vagyok. Nem, ilyen szinten nem kutattam, nekem az anyanyelvem a jidis, a gyerekeimmel is mindig itthon beszélünk jidisről, de én nem, azt nem mértem fel, hogy tényleg hány százaléka a német. Chaimnak van további kérdése, miért Brésit a Tóra első szava, miért nem Allah az első betű? Uha! Chaim, úgy tűnik nekem, hogy hétfőn este nem szokta velünk tartani, amikor tanulunk a Zohárt, a Kabbalának az alapműve, és a Zohárban volt egy hosszú-hosszú leírás, hogy miért a nem választott Isten, és a Zohar érdekes módon a végétől az elejéhez ment, Táf, Sín, Rés, Kúf, és a végén a bét az pedig áldás, a bét az áldás, bracha, és ezért bétel kezdődött, a 10 parancsolat pedig alefel kezdődik. Annó hias emelőgé, ha én vagyok az örök, hogy Isten, akkor az alefel kezdődik, de ez pedig a bét. Gyönyörű szép leírás volt ez, hogy a Zohar végig elemezte a betűket, és bizonyos hátrányukat jelölte, és mindenféleket, és a végén a bét volt ez a tökéletes betű. Wagner Tamás, személy szerint még Hechsert nem fogadod el, illetve az elfogadás attól függe, hogy ismered a Hechsert adó rabbit, illetve hogy megbízol-e benne. Csak az, csak attól függ. Én nekem semmiféle más indokom nem lehetett Hechsert mellett, vagy Hechsert ellen, csak az, hogy mennyire megbízható. Ha nem ismerem egy Hechsert, ez olyan, mintha nem ismerem egy orvost, akkor én nem mennék be egy orvoshoz, ha nem tudok róla tényleg, hogy egy szakember, és nem slampos, vagy ilyesmi. Hechsereknél is én utána nézek minden egyes Hechsert, minden egyes kóser percet, ami van egy ételen, utána érdeklődök, hogy ha nem ismerem a rabbit, hogy milyen szinten mennyire tökéletes. Ez olyan, mint ha valaki kocsit vásárolna, és nem nézve meg, hogy Lada, vagy BMW, vagy milyen. Ha az embernek ez fontos, akkor szeretne, hogy mindenből a tökéletes, a legjobb minőséget kapjon. De Isten őrzett más dolgot keresnék egy Hechsert, azon kívül, hogy tényleg kóser és jól csinálta az illető. Chaimnak van egy további kérdés, hogy mit lehet tudni az új küldött házaspárról? Ó, nagyon egyszerű, az lehet tudni, hogy megérkeztek. Megérkeztek Magyarországra, és jóban vannak az Isaac Stillel, Jesivában együtt tanultak, legalább egy darabig, és energikusak, és remélem, ki fog derülni, remélem, hogy jó munkát fognak végezni. De hát összesen pár nappal ezelőtt jöttek, akkor innen sokkal többet ennél nem lehet tudni. Hát most látom, te is magadod, én igaz, nem vagyok ott hétfőnként. Ezen többet nem lehet tudni. Hát, ha nem vagy ott hétfőnként, Reb Chaim, akkor sokkal veszíted, mert a Zohár ez nagyon-nagyon izgalmas. Próbáld ki, szerintem ez tetszeni fog neked. Ugyanúgy, hogy tetszik ez az a többieknek is, akik belehallgatták. Hány küldet van ma Magyarországon, és mi a feladatuk? Hát, küldet, sok küldet vagy te, Chaim barátom, te is küldet vagy. Minden zsidóet küldet ott, ahol lakik, hogy terjesztjen a zsidóságot, hozzon az embereket közelebb a zsidósághoz, mutassa meg nekik az utat, ismertesse meg a hagyományokat velük. Ha arra gondolsz, hogy hány rabbi vagy, azt hiszem, hogy most már 15-en vagy 16-an vagyunk. Valami ilyesmi. Adjan Isten, tudjunk jó munkát végezni, és minél több zsidót megtanítani, és oda vezetni a zsidósághoz. Most, hogy nincs rebbe, ki és mi alapján küld családokat külföldre, a rebbenek az volt az álláspontja, hogy mindig lényegében az ő feladata küldeni mondjuk minden országban egy sliáhat, és az első sliáh most innentől kezdve felelős az az országért, és innentől kezdve ő neki kell szervezni és hozni a sliáhakat. Úgy történt, hogy ebben az országban, Magyarországon én vagyok az első sliáh, és ezért nekem jóvá kell hagyni minden sliáhat. A Slomo természetesen ő az, aki az aktív részét vesz ki ebben, és utána felém terjeszti, és akkor én jóvá hagyom, ha azt láttam, hogy ezt jóvá kell hagyni. Azt hiszem, hogy hál' Istennek, hogy elég jó munkát végzünk, annak ellenére nagyon-nagyon sok a munka még itt. Mi különbség van betéréskor a neológ és az ortodox zsidó közösségeknél? Most nem szeretnék itt a neológiáról sokat mondani, mert nem hiszem, hogy helyes lenne így nem dicsérő szavakat mondani, de mindenképpen az ortodox betérés annál először az, hogy maguk a rabik, akik betérítik, el vannak kötelezve a zsidóság mellett, gyakorolják a zsidóságot, elfogadják minden halakhát és minden, ami írva van a zsidóságban, alapelveket és halakhákat és ilyesmi, és elvárják a betérőktől szintén az, hogy teljesen legyenek elkötelezve a halakhát és a zsidó hit mellett. Ez az, amit egy ortodox betérés próbál elérni. Nem ortodox betérésnél, az nem mindig így van. Vágne Tamás, mielőtt egy új küldet érkezik, kikérik a fogadó szervezet véleményét, illetve ti kértek küldeteket, mert egyre több munka. Igen, természetesen, ha mikor én idejöttem, akkor lényegében senki így szó szerint a helyi közösségekből senki még nem ismert engem, és nem vártak, de örömmel fogadtak a Síp utcában is, és a Dob utcában is, és kezdtük a munkát. Innentől kezdve mi kérünk fel a fiatal családokat, hogy jöjjenek segíteni, mert még több munka lesz. Mennyien vannak, és hogy halad az idei JTS? Szerintem 20 és 30 között vagyunk. Valaki jön, valaki megy, és egy kicsit szokatlan, mert általában a JTS-nek az egyik nagyon lényeges része volt, hogy egy asztal körül ülni, és beszélgetni, vitatkozni, kérdés, válasz, cáfolat és minden. Most pedig ugyanezt történik a internet segítségével. Szerintem elég jól megy a tanulás, és ahogy mondtam itt az elején, ma volt egy másfél óra, amin orvosi etikából szépen elbeszélgettünk. Sok mindenről sikerült beszélni. Tamás, egy neológ rabbi azt mondta, de a neológ betérés egy fontos tanfolyam. Mielőtt valaki ortodox betérést szeretne, no comment. Chaim, hogy lehet online tanítani a héber betűket? Muszáj mondanom, hogy sokkal lassabban tanítak a betűket most, mert online-on vagyunk, és az is, hogy nem tudok így könnyen azonosítani ki az, aki rosszul olvas, vagy kicsit így pontatlanul olvas, de bízok benne, mivel minden nap tanulunk, hogy a végéhez fogunk jutni, és mindenki fog tudni olvasni helyből jövő hét péntekig. Mindenképpen ki kell próbálni, nem próbálom ki, hogy működik a online héber tanítást, tehát akkor nem fogunk tudni. Én nagyon remélem, hogy hogy fognak tudni jól olvasni Héberről. Wagner Tamás, kereste a fiamat, profin tanít. Úgy tűnik, csak a Vasvári van nyitva. Mi van a többi zsinagógával? Nem, a Vasvári és a Keren Or, a Károly körüti zsinagóga nyitva van. A Vasvári és a Vasvári zsinagóga udvarában vagyunk, és a Keren Or az iskolai udvarban vagyunk. Hál' Istennek, hogy mondom, az udvarban imádkozni de nagyon hasznos dolog egészségügyi szempontból. Most, amikor Óbudán volt a járványnak a kitörése, akkor még maszkot is felvettünk utána. Én szerintem hál' Istennek, hogy magunkhoz tértünk, a fertőzéseket le lettek zárva, és ezért már most péntek este, Isten segítségével már tartunk rendes kidust, és tanulás, és beszélgetést, mindenkit szeretettel várunk. Erre még téged is, Chaim. Meg itt azt hallottam, hogy a Sabbatnak van női és férfi oldala. Nekem, mint mennyasszony jut eszembe, milyen a férfi oldala. A Sabbatnak van női és férfi oldala. Nem tudom, most itt hirtelen nem tudom, mi az alapja ennek. Nem tudom, de egy dolog biztos, a nők is tartják a Sábbeszt, és a férfiak is tartják a Sábbeszt. Így van férfi és női oldala. A másik dolog, amit a másik oldalon az, hogy ugye, hogy amikor a Sábbeszi élvezetekhez az van írva, a házastársi kapcsolat is tartozik a sábeszi élvezetig a péntek esti, a péntek estehez, természetesen az akkor, amikor a nő ét már a mikve utáni, a rituális fürdő utáni részben, amikor szabad a házastársi kapcsolat. Pénteken Nitó Buda is, majd jött e-mail erről, nagyon jó. Nem, Baruch Hashem, mondom, muszáj mondanom, hogy vigyáztunk nagyon a vasváriban, és hál' Istennek, hogy semmi nem történt. Minden nap van ima, tanulás van, a talmudi tanulás, a Daf Yomi tanulunk, aztán Daf Yomi tanulás, és reggeli ima, és most ima után mindenkinek kínálunk egy kis reggelit, szóval Baruch Hashem, a dolog jól megy. Nagy ünnepekkor én nagyon remélem, hogy az emberek látni fognak, hogy a helyzet elég stabil, legalább úgy tűnik most, és maszkkal lehet eljönni a zsinagógban, nagyon szent napok ezek, és mindenképpen ilyenkor jó eljönni a zsinagógában, és inkább, mert a sófárt azt nem lehet otthon fújni, például pontosabban lehet, ha az ember egy nagy tudja, hogy kell fújni a sófárt, ha valaki csak hangokat csinál a sófájával, akkor nem tett eleget a micvának, akkor mindenképpen el kell jutni egy hivatalos emberhez, aki tud sófárt fújni. Épp tegnap raktam ki, befejeztem egy új írást épp a nagyünnepi imáról, és nagyon érdekes idéztem, hogy a Kiva Eiger rabbi, aki Poznánnak a rabbia volt, ő a pozsonyi Chatam Sofer Schreiber Mózesnak az apósa volt. 1831-ben ugye nagy kolera járvány volt, és akkor úgy látták, hogy nem helyes, ha Rosh Hashanah és Yom Kippur ima nagyon hosszú. Ugye minél hosszabb annyi órán keresztül együtt lenni, akkor ez nagyon veszélyes volt. És akkor kivége kiírtad, hogy a költöményekből, nem maga az imára, a költöményekből, melyik az, amit hagyják ki, és nem mondják el a zsinagógában, és ide gyorsabban fejezzék be az imát. És erre azt mondta, erre is van lehetőség, csak nagyon remélem, hogy nem lesz szükség rá most Rosh Hashanah-kor. Azt is kell tudni, hogy a Kiva Eigernál úgy szoktak imádkozni egy Rosh Hashanah-nak, például veszek például veszik például a Kazincit, mint példa, mint minta, reggel 6-kor szoktak kezdeni, és körül délután 3-kor befejezni, ami azt jelenti, 9 órát szokott tartani a Rosh Hashanah reggeli ima. A vasvariban 9:30 előtt kezdünk, és körülbelül azt hiszem, hogy 13:30-2-kor szoktunk befejezni, ami azt jelenti, 4,5 óra körül. Vagy mondjuk 5 óra, de nem 9 óra. Ezért a 9 órát lerövidítették 5-re, a Rabbi Akiva Eiger, az már sokat jelentett, de nekünk eleve minden. Amikor mindent elmondok, akkor sem imádkozunk többet, mint 4-5 órát. Wagner, tényleg, ha már sófár, vannak városok, ahol a rabik elmennek az idősekhez sófát fújni, mert nem tudnak elmenni zsinagógában. Ilyen nincs más lehetőség. A imádkozni lehet otthon is. Jó, elmarad a kádis, elmarad a tóraolvasás, de a sófár az nem maradhat el. Minden évben vannak olyanok, akik felhívnak, és kérnek segítséget, mert a sófárt azt sófár ez egy bibliai előírás. És ezért szoktak felhívni, és egyeztettünk, és akár átküldünk valamelyik rabit, vagy egy bohár fiú, aki tud olvasni, aki tud fújni sófát, hogy fújjon sófát egy betegnek, vagy egy idős embernek, aki itt nem tud eljönni a zsinagógában. Ez nincs más lehetőség, mert imádkozni otthon lehet sófát, azt vagy az ember tudja, ha nem, akkor nem ér semmi. Ez nem egy szimbolikus fújás, hanem ott van egy előírás, hosszú hang, nyújtott hang, szagadott hang, rivalgás, szóval ez, és milyen sorrendben, ez nagyon, nagyon precízen kell követni ezeket az előírások. Látom, az Éva, Háva is megjött, szia, örülök, hogy itt vagy. Remélem, nálatok jó a helyzet, így a koronavírus kapcsán. Említenem egy témát, amiről beszéltünk ma, az pedig a tetoválás, az egy bibliai tilalom. A tetoválás az tilos, teljesen mindegy, hogy mi az embernek a célja ezzel, hogy ez egy ilyen tínédzseri lázadás, az egy szerelem, ez egy munka, mit tudom én, teljesen mindegy, a tetoválás az tilos. És felmerült a kérdés, van egy olyan tetoválás, egy sminkes tetoválás, ami segít, hogy egy pár hónapon keresztül nem ott marad a smink, és a kérdés, hogy szabad-e vagy nem, és akkor a válasz erre az, hogy ez meg van engedve legtöbb vélemény szerint, mert az nem tartós. Ami nem tartós, az meg van engedve. Ami meg van engedve, mert az elmúlik. Ez olyan, hogy az ember tollal ráírna a kezére egy üzenetet, a telefonszámot, akármi más, az nem probléma. Chaim, elkezdtük a magyar páros tanulás programát hover.filin.hu. Mit vársz tőle? Én arra számítok, hogy többen fognak jelentkezni, és akkor ilyen sidókat, párakat fogunk találni, hogy tanuljanak, ugye, mert minden zsidónak legyen egy másik zsidó, akivel tanul, az egyik magyarázza a másiknak, oda-vissza, és itt boldogulnak. Igaz, hogy nagyon kellemes egy rabival tanulni, ez nagyon jó, de van egy előnye, az ember egy kicsit a saját erővel tanul. Lehet, hogy nem ugyanaz a szinten, de az a saját erővel tanul, ez nagy előnye van a dolognak. Hol lehet követni a JTS-t? Ma volt kihirdetve, hogy különböző órák kint vannak, lehet látni Facebookon. Majdnem minden nap van egy-két óra, ami a Facebookon élőben megy át. Ha illetve lehet jelentkezni, akkor tessék, valaki már válaszolt. Akkor nem is kell. Nem, az a Facebookos rész, ezen kívül van a jts.hu, és ott lehet jelentkezni, vagy info@zsidó.com. Chava azt írja, Florida csendes a nattól, mi barosan jó vagyunk, környezetemben mindenki. Ez nagyon jó, mert ugye olyan hírek jönnek Floridából, mintha ott valami nagy járvány lenne. Örülök, hogy csendes a helyzet. Én már rég megtanultam, hogy nem szabad hinni a híreknek, hanem embertől meg kell kérdezni, hogy mi a helyzet. Egyébként egy érdekes halakhátról olvastam a napokban. Majd azt mondja Salamon király, aki rossz híreket hoz, az egy xil, az egy buta ember, aki rossz híreket hoz. És a kérdés az, hogy szabad elmondani valakinek, hogy egy rokona meghalt-e, vagy nem. És érdekes halacha van itt, hogy vegyük példát a kóserság. A kóserság azt jelenti, mondjuk, hogy ebben a poharban van valami, én azt hiszem, hogy ez kóser, de valójában nem kóser, és megittam. Nem lehet számon kérni annyira, hogy miért ittam ezt, mert nem tudtam, abban a hitben voltam, hogy ez hogy ez kóse. De mégis itt van valami, ami nem kóse. Ha valaki a közeli rokonok nem tudja, valaki a közeli rokonok közül nem tudja, hogy meghalt az apja, az anyja, a testvére, és nem gyászos, nem ősüve, akkor nem maradt el semmi. Mert az az előírás, hogy abban a percben, amikor megtudja, attól a perctől kezdve gyászoljon. Ameddig nem tudja, az teljesen kóser. És azt mondjuk, hogy elvileg nem kell elmondani, hogy nem kell, hogy kezdjen gyászolni. Majd, amíg a meg fogja tudni, akkor kezdjen gyászolni. De egy dolog biztos, hogy simán, fölöslegesen rossz híreket terjeszteni, az nem éri meg. Most nem arról van szó, hogy itt a pletkázás, hanem minek kell mesélni rossz híreket, az emberek rosszul érezzenek magát. Történt egy baleset. Nem kell mesélni. Jó, természetesen, ha valaki újságszerkesztő, akkor az más, ő keresni fogja a híreket, vagy ilyesmi, de hát az a helyes, ha valaki az újságnak nem csak az a célja, hogy eladja minél több példát, hogy legyen valami szolgálata tegyen a közösségnek. Erről pár héttel ezelőtt vasárnap beszéltünk az öncenzúra a zsidó médiában, hogy a vallásos zsidó napilapok, heti lapoknak van egy küldetésük. Nem csak az, hogy adjanak el minél több példát, hanem ez egy közösségteremtő és ilyesmi szint, és ezért bizonyos hírek nem férnek bele ebben a küldetésben, ebben a tudatban. Egy másik kérdés, amit olvastam, ez nagyon érdekes. Én kaptam egy könyvet, két kötet, ami feldolgoz a számítógépet, és főleg az internetet, mindenféle kérdések, ami felmerülnek, az interneten keresztül lehet, vagy nem lehet. Például, amiről beszéltünk sokat a korona alatt, az lehet interneten keresztül, Zoom szobán keresztül lehet-e mindent szervezni, vagy nem, a válasz, hogy nem. Lehet-e túrat olvasni mindjárt el, a válasz, hogy nem. De ha már megvan a mindjárt helyen, 10 vannak egy szobában, és egy ember 5 kilométerrel arrébb a Zoom-mal, vagy a Facebookon keresztül kapcsolódik ehhez, akkor ő számít, hogy ő közösségben imádkozott. Mert egy létező közösséghez csatlakozni, akkor 5-10 és 100 kilométerre arrébb is lehet. De létrehozni a közösséget, ahhoz kell, hogy 10 ember legyen egy helyen, és nem csak úgy, hogy az interneten keresztül, nem interneten keresztül álljanak, lássák egymást. Valójában nem látják egymást, mert az ember nincs a számítógépben, nem látja, hanem látja a képet, a képet, ahogy állandóan átjön az ő gépében. Ő magát nem lát. Mert a másik eset, és ez sokszor előfordult, hogy ugye emberek nem mentek ki a lakásból, mert a korai járvány miatt nem volt szabad kimenni a lakásból, de kimentek a teraszra. Mindenkinek a saját teraszra. És akkor voltak emberek, mondjuk fölötte lévő, és alatta lévő, és szemben a utca másik oldalán, szinte 2 emeleten keresztül látták egymást, mert látták egymást, akkor kérdésed az, amilyen számít, és a válasz, hogy igen, mert ha látják egymást, akkor már számít. Csak erre ez nem olyan egyszerű, mert erre van egy másik halakha, és a halakha azt mondja, hogy egy utca megszakítja a 2 ember között, akkor nem biztos, hogy számít. Mindenképpen az utca ugyanazon az oldalon, akkor egy házban többen mennek ki a teraszra, látnak egymást, az biztos, hogy egy minnyennek számít. Az utca 2 oldala, az nem biztos, hogy egy minnyennek nek számít. És abban a percben, ha már egy minnyennek számít, akkor a többi az már Zoom-on keresztül, vagy Facebook-on keresztül már lehet kiegészíteni. Itt van, ez egy két kötetes könyv. És itt van a könyv. És ezerféle kérdés van. Például, mondom, egy másik nagyon érdekes kérdés, mert nem mindenki ismeri. A gyász után, mindenkinek gyászolni kell 7 rokont. Férj-feleség az egynek számít, vagy az embernek van férje, vagy valaminek van felesége, férj-feleség, apja, anyja, fia, lánya, és fiú testvére, és lány testvére. 7 rokon. Most, a szülőkön kívül a gyász csak 30 napig, csak 30 napig tart, a szülők után pedig az egész évet tart a gyász. Most, a hajvágás kapcsán az van írva, hogy meddig kell növeszteni a haját, mindenképpen kell, hogy legyen ez a 30 nap után, meddig, ameddig már szólnak neki az emberek, jaj, de undorító, hogy nézett te ki ezzel a hosszú olyan, akkor szabad már a haját levágni, ha nem, akkor nem. És erre van egy érdekes tapasztalatom, ugye itt a Lubavicsi rabbi között én voltam az első, aki sajnos sivetült, mert elveszítettem az apámat, és a többiek nem annyira ismerik tapasztalatból a halahát, és vége van a 30 napos gyásznak, már 2 hónapja, és még mindig hosszú a hajam. És a feleségem nagyon-nagyon finoman kérdezett, azt mondja, Báruch, mikor lehet már hajat vágni? Mondom neki, majd. Mert azt mondta volna, Báruch, már borzasztóan néz ki, akkor már szabad lett volna, de nem akart bántani, szegény, az apa most halt meg, és nagyon finoman kérdezett. És azt mondja, hálahát nem szabad neki elmondani, hogy ilyenkor rá kell kiabálni, mert az nem érvényes. Azt válaszoltam neki, hogy majd 2 hét múlva azt mondja, Báruch, mikor lehet már, ilyen nagyon halkan, finoman, mikor lehet már hajad vágni? Megint azt mondtam, hogy majd. Nem juttattam előre. Végén elutaztam Amerikában, valami volt, valami esemény, és ahogy kinyitottam az ajtót az anyukámnál, és látott engem, és ő sajnos már többször ült sivet, hogy Báruch, hogy nézel ki már? Hosszú hajadban, mondom, anyukám, már. Mondom, most már tudom levágni, eddig nem tudtam. És akkor visszajöttem, elmagyaráztam a bácsevának is, a feleségemnek és mindenki másnak, hogy nem finoman kell kérdezni, hanem rá kell szólni erősen. Na, a kérdés, hogy interneten keresztül valaki lát engem egy Facebookon vagy Zoomba, és szól nekem, hogy túl hosszú a hajam, de számít, a válasz természetesen ad igen. Chaim, ha valaki meghal, és a fia nem tud róla, akkor nem tud 11 hónapig imádkozni. Pedig ez az ima az elhúntat, hivatat segíteni, szerintem fontos elmondani. Teljesen igazad van, és írva is van, hogy ha valaki már mond kádist, akkor nem kell elmondani a rokonának, hogy az illető meghalt, mert a gyász még nem kötelező, mert nem tud róla, és a kádist így is valaki mondja már. Ha pedig még senki nem mondja a kádist, akkor illik elmondani neki, mert ez nem csak a hírek, rossz híreket terjeszteni, hanem az, hogy közben valaki tudja mondani kádist. Teljesen igazad, Chaim, és örülök, hogy rájöttél erre a különbségre, amit nem hangoztattam, nem mondtam el előtte. Tamás, Wagner, Tamás. Ha már élő minnyen is 10 ember, hallottam olyan pászkanalást, hogy temetőben mindig lehet kádist mondani, mert biztos, hogy van 10 látogató zsidó ember a kerítésen belül, bár ebben az esetben amint 10 ember alig, ha mond. Hát, sajnos, aki ezt mondta, nem ismert a halakát, mert csak akkor számít minnyen, ha látják egymást, és hallanak egymást, ha mondja a kádist. Ha valaki 10 méterrel arrébb van, és olyan halkan mondom a kádist, hogy nem hallja, akkor nincs benne a minyánban. Szóval ezért lehet 10 000 ember a temetőben, 10 000 zsidó a temetőben, de nem hallanak engem, akkor nem lehet mondani kádist. Szóval aki ezt mondta, nem nagyon ismerte a nem olyan ismerte a halahát. Én voltam egyszer itt a temetőben, Púrim előtt idén, hogy egy bizonyos sírnál, az egyik rabbi sírnál imádkoztunk, az nekem a ők nagymamámnak a sógora volt, Brown rabbi, és voltak ott ketten, akik akkor elmentek egy kicsit arrébb, nekik volt egy nagypapájuk, és akartak mondani kádist, és ez egy nagyon jó alkalom volt, mert itt volt minnyen. És erre elég messze volt, egy jó pár méter, de láttuk őket, hangosan mondtak a kádist, és ez teljesen rendben volt, mert láttuk őket, és lehetett hallani, és akkor itt tudtunk rájuk válaszolni. De ha annyira messze lettek volna, nem is láttunk volna őket, pláne nem hallottunk őket, akkor az nem számít. Ildikó. Nagyon érdekesek voltak a mai előadások, mint a kicsit ott lennék veletek. Hálás köszönet Váradról. Örülök, hát ezért van a közvetítés élőben az interneten, ez pont azért van, hogy még Váradról is eljusson a tanítás. Szóval mondom, a ezen kívül még rengeteg más kérdés is van, visszatérve az internethez, hogy mindenféle kérdések vannak. Például, hogy az nagyon fontos téma, és remélem, hogy a következő hetekben még fogok írni erről ugye a Gucsábezben, hogy szombaton lehet-e egy internetes szájtot hagyni. Most, ha kereskedésről van szó, az mindenképpen probléma, mert szombaton nem szabad semmiféle pénzt szerezni, de ha csak álló anyag van ott, akkor a dolog egy kicsit könnyebb. Van, hogy rajtam marad a tfilin, és úgy kezdek valamit csinálni szabad, például telefon, levélírás. Ez egy nagyon jó kérdés, örülök, hogy felhoztál ezt a témát. Régebben beszélek a talmudi időben, és még később, akkor ugyanúgy, mint ma a vallásos zsidó viseli a cicesz egész nap, az inge alatt, az inge fölött, egész nap, mert így rajta van a micva egész nap, ugyanígy viseltek a tfilint is egész nap. Reggel felraktak a tfilint, és egész nap viseltek, természetesen, amikor meleg helyiségre kellett menni, akkor levették a tfilint, kijöttek, megint felvették a tfilint. Aztán megváltozott ez a szokás. Miért? Mert a tfilint csak akar szabad viselni, hogy az ember valamennyire koncentrál a tfilinre. Az ember teljesen elfelejtkezik a tfilinről, és úgy tesz más dolgokat, egyáltalán nem emlékszik, hogy rajta van a tfilin, az egy szégyen a tfilinnek. Ez nem jelenti, hogy az embernek állandóan gondolni kell a tfilinre, mert régen is napközben dolgoztak, és mindent csináltak, de mégis tudatosan rajtuk volt a tfilin, és megfelelő viselkedés, és emlékeztek a tfilinre állandóan, és ezért nem a világ véget valaki beszél telefonon a tfilinnel, csak az kell, hogy az ember ne felejtsen el, hogy rajta van a tfilin, és megfelelően viselkedjen. Wagner Tamás, ha már dicséret, a Rishonban tanuló és rendszeresen tanító Yitzhakot öröm hallgatni, komoly jövő áll előtte. Igen. Igen, ez kimondottan így van. A Kovács Yitzhak, ő nagyon tehetséges, nagyon alapos, és nagyon komolyan készül. Én nagyon számítok rá, hogy itt nagyon komoly erőt fog jelenteni, plusz erőt fog jelenteni majd, amikor visszajön. Tehát először még tanul, befejezi a tanulmányait, ez nagyon, nagyon helyes, és ő ugyanígy részt vesz ebben a tanításban, a Facebookos tanításban, ugyanígy részt vesz a Maimonides, az egy fejezetet, utóbbi napokban többször beszéltünk majdnem naponta, hogy kell értelmezni ezt a Maimonides, azt a Maimonides, és tényleg örülök, hogy te is úgy látod, adjen Isten, hogy tényleg, hogy még jobb és még jobb legyen nála ez a tanulás, még mélyebb és még mélyebben menjen. Megint visszatérve a különböző más kérdések, amit itt a telefonomban, nem a telefonomat, itt az interneten keresztül beszél, azt a kérdést teszi fel, hogy szabad-e írni e-mailt, amikor nekem itt mondjuk Budapesten már kiment a szombat, és én írok New Yorkba egy e-mailt. Ott pedig nem egy zsidónak írok, hanem egy nem zsidónak, akinek nem kötelező a szombat. Azt mondja, ő szombaton fogja olvasni, de neki már nem számít szombat. Én nekem pedig már nem szombat. Egy zsidónak biztos, hogy nem szabad írni. Azt mondja, egy nem vallásos zsidónak nem szabad írni, mert ezért én késztettem őt a szombat szegésre. Tehát nem zsidónak. Mi a kérdés? Mert szombaton nem szabad kérni a nem zsidótól, hogy végezzen valami munkát nekem. Mert az a kérdés, hogy nekem már nem szombat. És ha nem zsidónak még szombat, akkor szabad-e kérni tőle, vagy nem? És a válasz erre, hogy igen, mert az a lényeg, hogy én megkérjek. Nem, az nem az a nem zsidónak a szombat szegése, mert ő neki ez nem szombat szegés. A lényeg, hogy én ne kérjek, amikor nekem szombat ne kérjek, egy nem zsidót, hogy végezzen nekem munkát, ez úgynevezett Shabbos goy, ami csak nagyon korlátott körülmények között megvan engedés. Ezért, ha nekem már nem szombat, akkor mindegy, ő neki szombat van-e, vagy nem. Háim, mikor tfilin van rajtam, csenged valaki, ki szabad nyitni az ajtót, miért nem? Csak mondom, szabad, régen egész nap volt rajta a tfilin. És ez semmi akadályt nem jelent, csak oda kell figyelni, hogy az ember megfelelően viselkedjen, azt jelenti, hogy az áhítat és a, nem annyira áhítat a lénynek, a komolyság és a megfelelő viselkedés az meglegyen, de nem a világ vége, hogy egy kicsit a szentség az a többi dologban is bele van, de nem előn, hogy az ember tényleg rajta hagyja, és kezd dolgozni, hanem inkább fejezze be az imád, vegyen le, és aztán rajta van. Ha így előfordul, hogy épp cseng a telefon, vagy valaki cseng az ajtóban, akkor az nem akadály. Eszembe jut az a talmudi mondás, hogy az ember rajta van a cicisz, egész napot emlegesen neki, hogy említse neki, hogy ugye az összes micva. Rajta van a fejen és a karon a tfilin, aztán az ajtón ott van a mezúz, akkor az ember állandóan körül van véve micvával, és emlékezteti őt, hogy zsidó is a micvák. És a micvákra. Yitzhak kiváló, egyetértek, mert például a postás megijedhet, nem. A postáson nem szabad megijednie, mert neki nincs, aki kinyitja az ajtót, aki, és ahogy van öltözve, az nem az ő dolga, ezért az a nincs probléma. Ha tényleg megijed, akkor óvatos kell lenni, nem szabad ijeszteni senkit. Emlékszem, mikor jöttünk ide, ugye 89-90-ben, ha mentem az utcán, és mondjuk Sábesz reggel mentem a zsinagógában, és rajtam volt a talisz, igazad a kabátom alatt, valamikor a ciciznak a széle egy kicsit kilógott, és voltak olyan öreg nénik, akik szóltak, Jaj, valami spárga lóg ki az a kabát alul. És általában ezek az öreg nénik, azok a zsidó nénik voltak, akik pontosan tudtak, hogy milyen az a spárga, és nem éreztek jól magukat, hogy az ember jár egy talisszal az utcán. Mert a nem zsidó nénit ez nem igazán érdekelt, és tényleg, ha valaki jár, és kilóg a kabattól a spárga, kit érdekel. És csak az öreg zsidó nénik voltak, akik szóltak. Az a generáció az már elmúlt, és ma már nagyon sokan nem, tényleg nem tudják, mi ez a spárga, és ezért nem is szólnak. Egyébként az a visszatérve, mert a téma foglalkoztat, az a téma, hogy mit lehet és mit nem lehet kérni, hogy nem zsidótól csináljon szombaton, az egy elég komplikált téma, mert elég sok korlát van. Egy micva érdekében nem egy bibliai tilalom, az mindenképpen meg van engedve, és mindenféle további ilyen részletek. No, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, örülök a különböző kérdésekre, lehet, hogy a feeling kapcsán mit fogok írni még valamit a Good Shabbos-ban, mert ez a téma, amit érdemes kifejteni. Mindenképpen köszönöm mindenkinek, jó éjszakát kívánok, hónap tanulunk heti szakaszt, kabbalisztikus és haszid gondolatokat, vasárnap lesz a harmadik része a Satchen, a házasság közvetítésnek, de most már inkább a szerelem, hogy milyen az eljegyzés után, milyen a kapcsolat a vőlegén és a mennyasszony között, és hogy készülnek el az esküvőre abból a szempontból, hogyha a testi kapcsolatokra, ami eddig teljesen kimaradt nekik. Mindenkit szeretettel várom arra is. Köszönöm. Jó éjszakát kívánok!